Laudetur Jézus Krisztus, dicsőtessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az ételhullámain keresztül kapcsolódnak be október hónap katolikus félórájában. Október 8-a van, vagyis Magyarok Nagyasszonya ünnepe, tehát az emlékedésünknek az első alappillére Magyarok Nagyasszonyának tisztelete lesz. A második emlékedési pontunk a mai vasárnapnak az evangéliumi témája, vagyis a gonosz szőlőmunkások. Anyaszentegyházunk ugyanis a mai vasárnapon az év közé 27. vasárnapot üli. Illetve a harmadik pillérként gondoltam arra, mivel magyarok vagyunk, és fontos az identitásuk megőrzése is, és a kereszténység mellett nem kizártam az identitás. 6-án, azaz pénteken volt nemzeti ünnepünk, az aradi vértagnak a kivégzésének az ünnepe, szóval erre is szeretnék utalni. Kérem a kedves rádió hallgatóinkat, hogy csatlakozzanak, próbáljanak meg kicsit elmerülni, elgondolkodni, hogy milyen elsősorban a kapcsolatunk égi édesanyánkkal, a magyarok nagyasszonyával. Olykor mi milyen emberek vagyunk, milyen munkások vagyunk, nem vagyunk-e olykor hasznonlesők, mint a gonosz szőlőmunkások. Illetve a harmadik pillér, hogy mennyire őrizzük magyar identitásunkat, akarunk-e valóban áldozatot hozni azért, hogy magyar, szép magyar nemzetünk, népünk megélhesse és továbbadhassa kultúráját, identitását, nemzeti örökségét. Magyarok nagyasszonya van, tehát a mai nap van, október 8-án. Számomra különösen kedves ez az ünnep, hiszen amint felszenteltek és a Jóisten kegyelméből pap lehetek, az első állomás helyem egy ilyen szép templomban volt, amely magyarok nagyasszonyának tiszteletére van felszentelve, vagyis a Keszthelyi Főtéri templom, a magyarok nagyasszonya templom is. Olyan szívesen gondolok vissza, milyen szépen készültünk a búcsúi ünnepekre, milyen jó volt méltóképpen igazán zengedező lélekkel, szívvel ünnepelni égi édesanyánknak szép ünnepét. Erre utalni fogok még, hogy az országban több magyarok nagyasszonya templom van, de elsősorban mi is a viszonyunk az ünneppel. Az ünnephez, tehát a viszonyunk már nagyon régi, hiszen mondhatjuk azt, hogy több mint 1000 éves múltja van, hiszen első szent királyunk, Szent István király nagyon nagy tisztelője volt égi édesanyánknak. Ez megmutatkozott abban, hogy mielőtt visszadta lelkét teremtőjének, magyar hazánkat a koronával együtt magyarok nagyasszonyának ajánlotta fel az égi édesanyánknak, és ezáltal is különösen tiszteljük az égi édesanyánkat. Tehát akkor bátran mondhatom, hogy bizony Szent István királyra nyúlik vissza ez a kapcsolatunk az égi édesanyánkkal, a magyarok nagyasszonyával. Ég királynője, világjeles újjász szerzője végső könyörgéseimben a Szentegyházat, a püspökökkel, papokkal, az országot, a néppel és az urakkal a te oltalmadra bízom. Néki utolsó Isten hozzáadott, mondva lelkemet kezedbe ajánlom. Ez Szent István királynak a szavai, amint felajánlotta az országot, a népet, amit hallottuk mindenkivel együtt az anya oltalmában. Tehát bizony milyen szép múlttal rendelkezik ez az ünnep. Mátyás király például ő is nagyon tisztelte, és furcsa, de a aranypénzérmékre Máriát tette rá, illetve mondjuk hát azt nem is tartom annyira furcsának, hiszen itt az amerikai dolláron is az Isten rá van nyomtatva, mármint az, hogy bíznak a jó Istenben, és a kettőt nem zárják ki. Hát ugye Jézus mondja, add meg a császárnak, ami császári, az Istennek, ami az isteni, és úgy látszik, hogy ezt nagyon sok fejedelem uralkodó ezt komolyan is vette. Mátyás király pajzsán például Szűz Mária közbenjárását kérte, és a Madonna díszítette, kezében tartja a gyermeket, a pénzt. És lényegében 1849-ig készítettek ilyen érméket, amit a nép Máriásnak nevezett. A 17. században a Patrona Hungária eszmére alapozva alakult ki a Regnum Marianum, Mária országa fogalma, ami kifejezte, hogy Szent István felajánlásával Szűz Mária nem csak oltalmazója, hanem mindenkori tulajdonosa is Magyarországnak. 1658-ban első Lipót király Mária oltalmal alá helyezte magát, családját és országát, majd 1687-ben a Mária völgyi kegyhelyen ajánlotta fel Magyarországot a magyarok nagyasszonyának, amit 1693-ban a török alóli felszabadulásért hálából a bécsi Szent István székesegyházban ünnepélyesen megújított. És most jön a lényeg, 1896-ban 13. Leó pápa a magyar millennium alkalmából Vaszali Kolozs bíboros primás esztergomi érsek kérésére engedélyezte Magyarország részére a magyarok nagyasszonya ünnepét. Az ünnepet először október 2. vasárnapján tartották, majd 10. Pius pápa áttette október 8-ára. Második vatikáni zsinat után a magyar püspöki kar szeptember 12-ére módosította az ünnep időpontot, de 1984-től ismét október 8-án tartják. Vaszali Kolozs nevét is említettem, azért említem az ő nevét, illetve kiemelem, mert ő nagyon fontosnak tartotta a nemzeti identitás megőrzését és a magyarok lelki gondozását, hiszen ő volt az, aki elengedte Amerikába az első papot, aki itt létrehozta a missziót az Egyesült Államokban, és ugye jövő vasárnap lesz az Árpádházi Szent Erzsébetnek a 125. évfordulója, és Böhm Károly, ő volt az első püspök, a pap, aki kijött, és lényegében ő engedte el, őtől lekért engedélyt, hogy az itteni magyaroknak legyen papjuk, lelki gondozójuk. És Böhm Károly, ő eljött, eleget tett a küldetésének, és fáradtságot nem ismerve mindenféle helyre elment, télen, nyáron, esőben, viharban, hóban, melegben, párás időben, sárban, és ugye akkor nem volt még ilyen kiépített autópálya hálózat, nem voltak légkondicionált autók vagy repülők, és bizony nagyon sok helyre elment, felkutatta az összes bányásztelepet, ahol a magyarok dolgoztak, és bizony sok verejtékkel járt, mert olyan is volt, hogy nem tudták őket informálni, nem volt senki, nagyon nehezen tudták az embereket összeszedni, és ő mind-mind lejegyezte a könyvében, naplójában, hogy hány embert áldoztatott meg, hány ember végezte el a Szent Jónást, ezen belül hány nő, hány férfi, hány fiatal, hány embernek szolgáltatta ki a betegek kenetét, vagy az utolsó kenetet. Szóval egy nagyon precíz ember volt, és ugyanazért rácsodálkozom, hogy azért ma is ilyen emberekre lenne és van szükség, akik elmennek a magyarok közé, és nem egy barlangban akarnak élni, hanem felkutatják, és ahogy fogalmazott Ferenc pápa, bírni kell a juhoknak a szagát. Isten ments, hogy bármit is akarjak én itt kiemelni, csak talán a példámat akarom mondani, hogy talán sok kritika ér, vagy megjegyzés, hogy akár itt ott megjelennek, de én azt gondolom, hogy fontos az emberek közé elmenni, és valahogy képviselni az Úr Jézust, még hogyha nehéz is, és az emberek nehezen akár meghallgatni. Ennek jegyében, én Böhm Károly jegyében próbálom végezni az itteni munkámat, vagyis az, hogy nem akarok kivételt tenni ember és ember között. Én nem akarom azt, hogy most egy klikrendszer, vagy egy úgymond elitrendszer, vagy egy úgymond osztályi társadalomhoz én elmegyek, akik képviselik mondjuk az elit zónát, úgymond, hanem igenis az embernek képesnek kell lennie, hogy elmenjen tényleg mindenféle közösségbe. Na, csak úgy zárójelben mondtam, hogy Vaszali Kolost így megemlítve, hogy a magyarok nagyasszonya, az oltalma az nem csak a Kárpát-medencei magyarságra vonatkozik, hanem mindazokra, akik szerte a Kárpát-medencén kívül, szerte a világban, akár Ausztráliától, Dél-Afrikától, Argentinától, Brazíliától, egészen az Egyesült Államokig és Kanadáig. Tehát, hogy magyarok vannak, és nem szabad erről megfeledkeznünk, hogy van nekünk egy égi édesanyánk, aki a magas mennyekben gondot visel rejánk. Közé 27. vasárnap evangéliumi szakasza példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről. Halljátok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót, ásott és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szőlőműveseknek és elment idegenbe. Amikor eljött a szület ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést, ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megköveszték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is elbántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat csak megbecsülik. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást: itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor majd megjön a szőlőura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel? A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlőjét pedig más bérlőknek adja ki, bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést. Erre Jézus azt kérdezte: sosa olvastátok az írásban, a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és az csodálatos a szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét. Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, csak akire rázuhan, szétmorzsolja. E hasonlatokat hallva a farizeusok és írástudók megértették, hogy róluk beszélt. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert prófétának tartották. Hát eddig az evangéliumi szakasz, amely Máté evangéliumának 21. fejezetéből volt. Úgyhogy elég érdekes és sokat mondó ez az üzenet számunkra. Azt többször mondtam, hogy nehogy azt gondoljuk, amikor olvassuk az evangéliumi szakaszt, hogy ez valami nagyon régi történelmi esemény, amely 2000 évvel ezelőtt történt. Talán ezt úgy lehet értelmezni, mintha ma történt volna, sőt, ma is ugyanúgy megvan az időszerűsége, mert sajnos ezek a dolgok napról napra megismétlődnek. Általában az ember tisztelet a kivételnek önző, és ezt akarja az evangéliumi szakasz kifejezni, hogy az nem vezet semmire sem, mert a Jóisten szemében az gonosz, és elveszik amúgy is tőle. A példabeszéd értelme, tehát rámutat elsősorban Isten mindenkori irgalmas szeretetére. A példabeszédben meghökkentő módon tapasztalhatjuk, tehát a valóságot, és bizony vannak benne olyan irreális mozzanatok, amelyet számunkra úgy nehéz megemészteni, elfogadni. Sokszor inkább csak lapozunk, és nem is akarunk erről tudomást szerezni, hiszen ez minket nem érint, úgyhogy elhallgattatjuk a lelkiismeretünket. Valóságos tehát az alaphelyzet, Galileában járunk, a termőföld, amit lehetett termelni, nyilván nincs a legjobb termőföld, de azért próbáltak a lehető legjobbat kihozni mindenből. És Jézus korában a nagybirtokosok kezében volt nagyon sok terület, nem mintha ma másképpen lenne, ma is sajnos ez így van, akik bérlőkkel műveltették meg a területeket, tehát kiadták. A tulajdonos és a bérlők között a feszültség gyakran igen nagy volt. Hát sokszor a bérlők nem akartak bérleti díjat adni, vagy úgymond százalékot, inkább arra a döntésre jutottak, hogy megölik akár a családtagokat, az örökösöket, és ezáltal, főleg, hogyha idős volt valaki, és hogyha nem volt örököse, akkor a jog szerint akkor őket illeti, akik bérlik a tulajdon. és ez egy szándékos elgondolás, hasonlat volt, hogy megölik a szolgákat, megölik a munkásokat, sőt még a saját fiát is megöli, tehát ezzel a hasonlattal, hogy el akarják venni. De végül is az irreális mozzanat benne az, hogy végül is a gazda, vagyis maga az Isten, függetlenül, hogy előidézték a nagypénteket, megölték Jézus Krisztust, ő a húsvéttal válaszolt, vagyis a feltámadással. Hát mi emberek számára ez ilyen nehéz, hogy ekkora irgalom, hogy a Jóisten ennyire szeret minket, hogy ilyen gonoszak az emberek, és ő mégis képes szeretni. Hát ez már valóban isteni természet fölötti. Kérdés az, hogy mi mennyire tudunk szeretni. Olyan önzők tudunk olykor lenni, és magunknak valók. Megy a harc, az irigység. Annyiféle idézetet tudnék mondani, hogy mi szüli az ellenségeskedést, vagy a haragost. Hát bizony az ember nem idézi elő, hanem irigyek, vagy valami haszonszerzés, vagy a gyűlölködés. És miért van ez? Miért ilyenek az emberek? Vagy akár itt is hallom, hogy egymás között mindig megvolt a versengés a magyarok között. Ki mit tud felmutatni, ki mire vitte, ki hol lakik, milyen osztályba tudja magát sorolni. Vajon ez a versengés a legfontosabb? Nyilván most nem azt jelenti, hogy az ember ne legyen törekvő, ne szeresse a művészetet, ne járjon színházba, ne hallgasson klasszikus zenét, vagy ne menjen el egy Indians játék, vagy bár. Egyáltalán nem erről van szó. De amikor már versenyzés van, és hencegés, vagy incselkedés, hogy most nekem mi van, és neked mi van, hát ez nem szép. Szóval egy teljesen időszerű az üzenet, hogy a haszonszerzés mennyire ma is megvan az emberekben, hogy képesek mindent, hányszor hallom, hányszor, hogy a családtagok, vagy az örökösödés egymás kijátszák, kifigurázzák, testvérek szülők ellen, testvérek egymás között soha nem beszélnek, és ugye mindenki a maga módján úgy gondolja, hogy neki van igaza, aztán nem tudom, hogy mennyire helyes a lelkiismeret. Milyen szomorú látni ezeket a dolgokat. Szóval mi az üzenete a mai vasárnapi evangéliumnak? Hát elsősorban az, hogy hát ismerjük el, hogy sajnos olykor ilyen hiányosságokkal küzdünk. És ezzel Jézus azt akarja, hogy van lehetőség változásra. Gondolkodjunk el. Hát elküldte fiát. És Péter apostol is ezt tette lényegében, hogy ezt az irgalmas cselekedetet akarja tolmácsolni, hiszen amikor elkezdték missziós munkájukat, akkor Péter előállt pünköskor, és felszólította az istengyilkosokat. Az életszerzőjét ugyan megöltétek, de Isten föltámasztotta őt a halálból, és még mindig nem fogyott el a türelme. Ha bűnbánatot tartotok, és megtértek bűneitek, bocsánatot nyernek. Hát ezt az apostolok cselekedetében olvashatjuk. Tehát, hogy Jézus Krisztus realista volt, és előre elmondta ezt a példát, hogy tudjunk belőle tanulni. Tehát ne legyünk ilyen gonosztevők, hanem próbáljunk meg kicsit változni. Hát ez a jó Istennek a stílusa. Tehát ez számunkra ez nagyon furcsa, hogy tényleg ez az igazi út, ez az irgalmasság útja. Úgyhogy, kedves rádióhallgató, azt kívánom, hogy legalább egy kicsit, egy halszányit tudjuk elgondolkodni, és ne arra gondoljunk, hogy mi az én igazságom, vagy én hogyan gondolom, hanem arra gondoljunk, hogy az Isten hogyan gondolja. Hogyan gondolja az apostol, hogyan gondolja az egyház, függetlenül, hogy most olykor sokan szapulják. De egy tanító hivatal, és az embernek az üdvösségét akarja szolgálni, mert olykor csak kritikával vagyunk tele. Hogyan gondolkodunk mi? Kik vagyunk mi? Mi vagyunk a megváltók? Nem. Egy megváltunk van Jézus Krisztus. Hát kövessük őt, és ne akarjunk mi ezt a szegletkövet kivenni, mert úgyis maga Jézus az egész univerzumnak a szegletköve. Ő a sarokkő. És legfeljebb akkor a mi fejünkre is esik. És agyon fog verni, tehát a kő, hogyha mi el akarjunk dobni. De nyilván ezt átvitt értelembe értelmezem, tehát ahogyan Jézust egyesek próbálták megölni, és lényegében nem sikerült, mert Jézus feltámadt. Úgyhogy nem tudták legyőzni, és ilyen szempontból beszél Jézus arra, hogy elvetették, de mégis szegletkővé lett. Hát mi neves ki az életünkből, mert ha kivetjük, akkor valóban szegények leszünk, és nem tud velünk mit kezdeni, a jó Isten sem. Tegyük fel tehát a kérdés önmagunknak, hogyan fogadjuk Istent, hogyan fogadjuk a fiút, aki hozzánk is eljön Isten képében. Vállaljuk ennek a szeretetnek a szolgálatát az emberek között, vagy Isten megérdemelt büntetését kívánjuk a bűnös emberiségre. Helyesen gondolkodunk Isten türelméről és ítéli igazságáról, amikor nem, mert mi akarunk ítélkezni. Modern orvostudomány egyik nagy bravúrja a szivált ültetés. A beteg szívét kioperálják, és helyette egy egészséges szívet építenek, ültetnek be a szervezetbe. Egyetlen egy esetben következhet be tragédia, a páciens szervezetet nem hajlandó befogadni, és mint idegen elemet kilöki magából, akkor nincs segítség. Mennyei Atya végtelen szeretete beoperálja a mi Urunkat Jézus Krisztust, az ő szentséges szívét az emberiség történelmébe. Vigyázzunk tehát, hogy ki ne lökjük Jézus Krisztust, hanem a jó cselekedetek gyümölcseinek beszolgáltatásával bizonyuljunk méltóknak az Isten szőlőiben való további munkálkodásra. Befejezésként, ahogyan a bevezetőben is említettem, az emlékezésünk hármas pillérű, vagyis magyarok nagyasszonya, az evangéliumi szakasz évközi 27. vasárnapnak a témája gonosz szőlőmunkások, illetve ez az emberi magatartásforma, valamint a harmadik pillér október 6-a nemzeti ünnepünk, mert ugye nem bibliai alap, de azért én azért tartom fontosnak, hogy kitérjek erre, mert a kettőt nem lehet szétválasztani. Tehát a nemzeti identitáshoz hozzátartozik, tehát a keresztény kultúra is. És hozzánk magyarokhoz azt gondolom, hogy ez hozzátartozik, főleg, hogy az államalapítás, hogyha nézzük, és Szent István királynak a hagyatéka, akkor bizony a kettőt nem lehet szétválasztani. Mi történt október 6-án? Hát mindenki tudja, sajnos, mondjuk sajnos előfordul az is, hogy kicsit háttérben szorul ennek az ünnepnek az üzenete, és sajnos sokan vannak, akik úgy figyelmen kívül hagyják, vagy ugyanolyan átlagos napnak tűnik, nem egy nemzeti ünnepnapnak. Szóval az elnyomással szemben, akik felléptek, az 1848-49-es forradalmi szabadságharc leverése is, hogy a fegyverletét után a bosszút állt Hajnau a magyar tiszteken. És ezen a napon, vagyis október 6-án volt a kivégzés, 13 tisztet végeztek ki, valamint az első miniszter Batthyány Lajost Budapesten. De rajtuk kívül még voltak más tisztek is, tehát 16-ra tehető, de beszéltünk még korábbi kivégzésekről is, hiszen Temesván is máshol is voltak kivégzések, és nem beszélve a börtönbüntetésekről, és akik még ott lelték halálukat. Szóval nagyon sok sebet ejtett ez a bosszus, véres hadjárat, és én nem a bosszút akarnám hangsúlyozni, hanem az irgalmasságot. Azért említem, mert egy nép, egy magyar nép szembeszállt az elnyomással, hangsúlyozom, a tisztek nem mindegyik volt magyar, de mégis a magyar érdeket szolgálta, és az igazságosságot. És ezáltal, ahogy kizsákmányoltak minket, azért fel kellett lépni. És ez lett a hála, tehát, hogy vagyis a reakció, hogy megölték őket. Hát majdnem össze lehet kapcsolni a gonosz szőlőmunkásokkal is, hogy lényegében el akarták venni mindenünket, ki akartak zsákpányolni, rabszolgákká akartak tenni, és ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon egyszerűen és dióhéjban fogalmazok. Aztán az egésznek a lényege, hogy a bosszú végül is nem vezet semmire sem, mert ezt követte a kiegyezés, a dualizmus, és tetszik, nem tetszik, de a magyar városoknak a többsége és Budapest ekkor épült ki lényegében, tehát a monarchia beli jellege pár évtized alatt szinte hihetetlen, hogy a magyarok végül is, és az osztrákok is belátták, hogy nem jó, hogyha gyűlölködünk, nem jó, hogyha van egy-két ilyen elképesztő gyűlöletkeltő vezető, hanem egymásban testvért kell látni, még hogyha sógoroznak is bennünket. Igen, sógorozunk, de viccelődünk és tudunk összefogni és dolgozni, hiszen gondoljunk, Budapest akkor épült, tehát a millenniumra teljesen szinte egy új városrészek épültek, épületek, parlament, operaház, Andrássy út, akkor nem beszélve a rengeteg sok közintézményről, infrastruktúra, vasúthálózat, szóval egy szónak is százaléka, hogy valami jó sült ki belőle. De ha tovább gyűlölték volna egymást, akkor nem valószínű, hogy ez létrejött volna. És az evangéliumnak is az az üzenete, hogy Jézus ő a megbocsátást akarja számunkra nyújtani, mutatni. Még hogyha meg is ölték, ő úgyis élve feltámadott. És még hogyha meg is ki is végezték a 13 vértanút, akkor is Magyarország feltámadott. Még hogyha Trianonnal keresztre feszítették az országot, hiszünk abban, hogy Magyarország feltámad. És ez nagy remény. De ez nem a gyűlölettel fog menni. Ez zárszóként szeretném mondani. Ha gyűlölünk, ha csak mocskoskodunk a szánkkal, és fröcsögünk mindentől, azzal nem jutunk előbbre. Egyáltalán nem. És ez vonatkozik keresztény vonatkozásban is, hogyan viselkedünk emberileg, képesek vagyunk-e változni, képesek vagyunk-e másképpen és jobban és helyesen gondolkodni, vagy csak fröcsög. Azzal nem jutunk előbbre. Kérjük mennyei atyánkat és égi édesanyánkat, magyarok nagyasszonyát. Járjon közbe értünk, áldja meg nemzetünket, áldja meg magyar hőseinket, azokat, akik nagyon sokat áldoztak a magyar hazáért, a szabadságért, a függetlenségért és a fejlődésért. Áldott szép vasárnapot kívánok a Jóisten áldásával, dicsertessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.